Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Királyok második könyvének 5. részéből olvassuk. Királyok második könyvének 5. részében így szól hozzánk Isten írott szava. És Naamán, a szíriai király seregének fővezére, az ő ura előtt igen nagy férfiú és nagyra becsült volt, mert általa szabadította volt meg az úr Szíriát, és az a férfi vitéz hős, de leprás volt. Egyszer portyázó csapatok mentek ki Szíriából, és azok Izrael országából egy kisleányt vittek el fogjul, és ez Naamán feleségének szolgált. És mondta ez az ő asszonyának: bár csak az én uram szembe lenne azzal a prófétával, aki Samáriában van, kétségtelenül meggyógyítaná őt az ő leprájából. És Naamán bement, és elbeszélte az ő urának mondván, és így szólott, az Izrael országából való leány. Akkor mondta Szíria királya: menj el, és íme levelet küldök Izrael királyának. Elment azért, és vett magával 10 talentum ezüstöt és 6000 aranyat, azon felül 10 öltözetnyi ruhát. És elvivé a levelet Izrael királyának, ezt írván: mikor a levél hozzád érkezik, íme az én szolgámat, Naamánt azért küldöttem hozzád, hogy őt gyógyítsd meg bélpoklosságából. De amikor elolvasta Izrael királya levelet, megszaggatta az ő ruháit, és ezt mondta: Isten vagyok én, hogy ez én hozzám küld, hogy gyógyítsam meg a férfit az ő leprájából. Vegyétek eszetekbe, és lássátok, hogy csak okot keres ellenem. Mikor pedig meghallotta Elizeus, Isten embere, hogy Izrael király ruháit megszaggatta, küldte a királyhoz így üzenettel: miért szaggattad meg ruháidat? Hadd jöjjön hozzám, és tudja meg, hogy van próféta Izraelben. És elment Naamán lovaival és szekereivel, és megállt Elizeus házának ajtaja előtt. És küldte Elizeus követet ő hozzá mondván: menj el és fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz. Akkor megharagúvék Naamán, és elment, és így szólt: íme azt gondoltam, hogy kijön hozzám, és előállván segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének nevét, és kezével megérinti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. Avagy nem jobbak-e Abana és Párpár, Damaszkusz folyóvizei, Izrael minden vizeinél? Avagy nem fürödhetnék-e meg azokban, hogy megtisztuljak? Így módon megfordulván nagy haraggal elment. De hozzá mentek az ő szolgái, és szólának néki mondván: atyánk, ha valami nagy dolgot mondott volna a próféta néked, avagy nem tetted volna-e meg? Mennyivel inkább, mikor csak azt mondja, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Bement azért a Jordánba, és belemeríté magát abba 7-szer az Isten emberének beszéde szerint, és megújult az ő teste, mint egy kisgyermek teste, és megtisztult. Aztán visszatért egész kíséretével Isten emberéhez, és bemenvén megállt előtte, és mondta: ímé, most tudom már, hogy nincsen az egész földön Isten, csak Izraelben. Azért most vedd el, kérlek, ez ajándékot a te szolgáttól. Ő pedig mondta: él az Úr, aki előtt állok, hogy el nem veszem. Kényszeríti vala pedig őt, hogy elvegye, de ő nem akará. És mondta Naamán: ha nem, adj kérlek a te szolgádnak-e földből annyit, amennyit elbír 2 összvér. Mert a te szolgád többé égő áldozattal vagy egyéb áldozattal nem áldozik idegen isteneknek, hanem csak az Úrnak. Ebben a dologban legyen az Úr kegyelmes a te szolgádhoz, hogy mikor bemegy az én uram Rimmon templomába, hogy ott imádkozzék, és ő az én kezeimre támaszkodik, ha akkor én is meghajlok Rimmon templomában, azt, hogy én meghajlok Rimmon templomába, bocsássa meg az Úr a te szolgádnak ebben a dologban. És mondanék ki Elizeus: eredj el békességgel. És mikor elment ő tőle úgy egy mérföldnyire, Géházi, Elizeusnak, Isten emberének a szolgája azt gondolta: íme az én uram megkímélte ezt a szíriabeli Naamánt, és nem akarta tőle elvenni, amit hozott. Él az Úr, hogy utána futok, és valamit kérek tőle. És utána futott Géházi Naamánnak, látván pedig Naamán őt, hogy utána fut, leugrott a szekérből, és elejébe ment, és mondta: rendben van minden? és mondta, rendben, az én uram küldött engem, ezt mondván, ímé csak most ez órában jött hozzám két ifjú Efraim hegyéről a proféták fiai közül, adj kérlek azoknak egy talentum ezüstöt és két öltözőtnyi ruhát. És mondta Naamán, kérlek, védj két talentumot, és kényszeríté őt, és egybe köti a két talentum ezüstöt két zsákba, és a két öltöző ruhát, és azokat két szolgájának oda, akik előtte vitték azokat. De mikor a dombhoz ért, elvette tőlük azokat, és elrejti egy házban, és elküldte a férfiakat, és elmentek. Ő pedig bemenvén, megállt az ő ura előtt, és mondanéki Elizeus, honnéd Géházi? Felele, nem ment a te szolgád sehová. Ő pedig mondanéki, nem ment el az én szívem te veled, mikor az a férfiú leszállott a szekeréből elődbe? Most van ideje, hogy szerez ezüstöt, s hogy védj ruhákat, olajfákat, szőlőket, juhokat, barmokat, szolgákat és szolgálóleányokat? Azért rád és a te magodra ragad Naamán leprája mindörökké. És kiment ő előle leprásan, mint a hó. Isten áldja meg az ő igéjét, és ennek magyarázatát köztünk. Most jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy téged dicsérhetünk ezen a napon is, ki eljöttél erre a földre, meghaltál, föltámadtál, és most is visszaemlékezhetünk halál fölötti győzelmedre. Köszönjük néked, hogy te vagy a mi megváltónk, aki legyőzted a halált. Általad van nékünk bűnbocsánatunk, örök életünk, üdvösségünk. Mindaz az örökké való kincs, amire úgy vágyik, óhajtozik a szívünk. Köszönjük, hogy benned és általad megtalálhatjuk. Köszönjük, hogy téged dicsérhetünk ma is, és kérünk téged arra, hogy szólj hozzánk, Urunk. A te szavad az igazságnak a beszéde. Mindig beteljesült, amit mondtál, ma is beteljesedik, holnap is beteljesedik, minden szavad. Szavad az igazság beszéde. Segíts, hogy ez a szó a hazugság világában, a hazug szavak világában meg tudja ragadni a mi szívünket. Segíts, hogy ne a hazugságoknak higgyünk, bármennyire is igaznak tűnnek olykor, hanem a valódi igazságnak, a te beszédedre higgyünk, és annra építsük a mi szavunkat, életünket. Hiszen látjuk a történetünkből is, hogy mennyire nem csalódik, aki a te beszédedben bízik. Azt te megáldod, meggyarapítod, éppé teszed. Kérünk, segíts bennünket is, hogy a te szavadra hittel tudjunk válaszolni a mai napon is. Segíts, hogy elhiggyük, amit mondasz nekünk. És segíts bennünket, hogyha már elhittük, akkor kövessük is a te ígédet gyakorlati módon, életünk hétköznapi forgatagában is. Hadd legyen az iránytünk, hadd legyen az, amit átviszünk a gyakorlatba. Hiszük, hogy megáldasz bennünket ezen az úton. És kérünk téged arra, hogy segítsél bennünket, hogy ezt az ígét másnak is mondani tudjuk, bátran és nyugodt szívvel, hiszen ez igaz. Igaz beszéd és teljes elfogadásra méltó, hogy azért jött a Krisztus, hogy üdvösségünk legyen. És a te minden egyéb szavad mind az igazság pecsétjét hordozza. Segíts bennünket, hogy bátran, ahogy a régiek, mi is tudjuk a te szavadat nyugodt szívvel másoknak mondani. Tudván, hogy az mind beteljesedik. Te pecsételed meg azt, amit mondtál. Te garanciát adtál, és te betartod a szavadat. Köszönjük néked, hogy most is így hallgathatjuk a te ígédet. Kérünk, hogy szólj hozzánk, és áld meg szívünket ezen az Isten tiszteleten, hogy dicsérhessünk téged, hogy örvendezhessünk te benned. Amen. Isten tiszteletünk alapígéjét a felolvasott ige szakaszból hallgassuk. Királyok második könyve, 5. rész, 1. verséből. És Naamán, a szíriai király fővezére, az ő ura előtt igen nagy férfiú és nagyra becsült volt, mert általa szabadította volt meg az Úr Szíriát, és az a férfi vitézhős, de leprás volt. Elizeus történetének a legrészletesebben bemutatott epizódjához érünk, ami mintapéldája egy erőteljes elbeszélésnek. Jó néhány emberrel találkozunk a történet során, akiket nagyon erős ecset vonásokkal fest elénk az Isten lelke. Ebből az esemény sorból, ami itt előttünk van, mégsem ezek az emberek az igazán fontosak, hanem Isten, aki cselekszik a színfalak mögött. Ő, akinek a kezében összefutnak a szálak, és aki a látszólag összefüggéstelen eseményekből valami elképesztő módon hozza ki azt, amit végül is akar. A történet egészét látva már kimondhatjuk, hogy Isten végcélja az, hogy Naamánt a bálványimádásból az ő imádására eljuttassa. És egy bálványimádó emberből egy őt örömmel és hálával szolgáló embert faragjon. Kérdés, hogy hogyan emeli ki a csatazajból, győzelmek mámorából, a gazdagságából, jólétéből, az elismertségből, a karrierje csúcsáról ezt az embert, hogyan éri el a pogányságában, hogy aztán elvezesse önmagához, megszerettesse magát vele, követőjévé tegye, imádójává tegye. Hogyan viszi végbe Isten ezt ezzel az emberrel? Egy kicsit több istentiszteletet fogunk rászállni a történetére, mert annyi tanúság van benne, hogy érdemes részleteibe egy kicsit vizsgálnunk. Az első dolog, amiről szeretnék egy kicsit megemlékezni, hogy Naamán egy sikeres ember volt. Sikeres ember volt, nagyon sikeres ember volt. Megtudjuk róla, hogy Szíriában élt, ez Izraeltől északra van, most is ott van ez a terület. Damaszkusz volt már akkor is a fővárosa, úgy tudom, hogy ma is az a fővárosa. Körülbelül egy olyan 70-80 kilométerre lett az izraeli Golán fennsíktól ez a Damaszkusz. Itt élt ez a Naamán nevű ember. Megtudjuk róla, hogy egy hadvezér volt. Mégpedig nagyszerű hadvezér. Általa szabadította fel az Úr Szíriát valakik alól. Más bibliafordítás szerint által adott az Úr győzelmet Szíriának. Lényeg azt hiszem ugyanaz. Győztes hadvezér volt, akit a nép nagyra tartott, a saját népe is nagyra tartott, nagyra becsült, akit nagyra tartott a főnöke, Arám királya is, úgy tudjuk, hogy Ben-Hadádnak hívták ezt a királyt. Egy olyan ember volt, aki nagy gazdagsággal rendelkezett, hiszen látjuk azt a kincs halmazt, amit vitt magával aztán Izraelbe, hogy megfizesse a gyógyulását általa. Látjuk, hogy olyan eredményei voltak, amik hát őt egy tényleg köztiszteletben álló emberré tették. Semmi olyan negatívumot nem látunk benne, ami miatt bárkinek is őt kellett volna gyűlölnie, vagy megvetnie. Egy nyilván makkegészséges, harcedzett férfi volt. Van egy zsidó hagyomány, ami szerint ő volt az Arám katona, aki annak idején a Rámot-Gileádi csatában Akháb királyt, Izraelnek azt a királyt, aki akkor háborút indított ellenük, megsebezte, halálosan megsebezte. Tehát ő egy tüchtig ember volt, egy nagyszerű ember volt. Nyilván volt benne egy jó adag büszkeség, azon eredmények láttán, amit ő elért. Gondolnánk, hogy ez bizonyos fokig el is kell ismernünk, hogy hát nem volt egy kis ember ő. Tehát ki tudta húzni magát, és büszke volt az eredményeire. Egy családja volt neki, rabszolgái voltak neki. A felesége is szerette, úgy tűnik aztán, hogy a rabszolgái vagy szolgái is, akik mellette voltak, a segédtisztek, ezek tulajdonképpen, ezek is szerették, tisztelték, hiszen ott a Jordán mellett milyen tisztelettel atyánknak szólítják őt. Szerették ezt az embert. Mindenképpen egy olyas valaki, aki a karrierjének a csúcsára ért. És ebből a szempontból olyan, mintha manapság mondanánk, hogy hát ilyen csak a filmekben van, mint egy filmhős lenne, egy mai filmhős, vagy egy olyan regényhős, aki aki valahonnan elindul, és kemény munkával, nem úgy az ölébe hullnak a dolgok, hanem kemény munkával egyről a kettőre jutva fölemelkedik, és lesz belőle valaki, és nevet szerez magának, és majdnem a csúcsra ér tulajdonképpen, mert csak a király volt már fölötte. De még az is szerette őt. Egy gondolnánk csak, ez, mint egy mai vállalkozó, aki nagyon lentről indul, és dolgozik, és egyről a kettőre jut, és jó kapcsolatai vannak, és jó helyzetfelismerő képessége van, és kihasználja a kínálkozó lehetőséget, és megragadja az alkalmakat, és tényleg szorgalmasan, kitartóan, dolgozva kapaszkodik egyre följebb, és megszerzi az embereknek a tiszteletét, az embereknek a megbecsülését, és jólétre tesz szert, és felér úgymond karrierjének a csúcsára. Ma is vannak ilyen emberek, körülöttünk is vannak, és lehet, hogy mi magunk is ilyen emberek vagyunk, lehet, hogy nem tettünk olyan nagy utat, nem értünk el olyan magas társadalmi pozícióba, de mégis, ha visszanézünk az életutunkra, azt tudjuk mondani, hogy hát sok mindent elértünk az életbe, hála Istennek. Vagy nem hála Istennek, hanem hála magamnak. De testvérek, ezt az egész szép történetet beárnyékolja valami. Ugye az, amit itt mond az írás, hogy ez a férfi ilyen nagyszerű ember volt, de leprás. Ez olyan megdöbbentő azért. Naamán a beteg ember. Ez a karrier csúcsán lévő, sikeres, jómódú, köztiszteletben álló családos ember napon észrevette, hogy a bőrén van valami elváltozás. Nem természetes. Egy darabig próbálta, gondolom, maga ápolgatni kenceficékkel, de aztán elment az orvosaihoz, azok megvizsgálták, konzíliumot tartottak fölötte, fejüket csóvágatták, kérdezgették egymást, hogy valami sömör lehet, övsömör, pikkelysömör, mi lehet ez, pigmenthiány, mi lehet ez. Aztán kicsit később visszarendelték, megint megvizsgálták, és aztán amikor már egyértelműnek látták a diagnózist, akkor erőt vettek magukon, és közölték vele, hogy fővezér úr, vagy hadügyminiszter úr, vagy főparancsnok úr, ez lepra. Leprás lettél. És ezt hát az akkori világban is, ma is szörnyű betegség, de az akkori világban is szörnyű volt, sőt egyenlő volt a halállal. Az Ószövetség is ismeri ezt a betegséget, Isten szabályozta az ő népében azokat az eljárásokat, ahogy az ilyen betegeket kellett elkülöníteni a többiektől, és utána hát gondozni őket, ameddig csak lehetett. De ez egy szörnyű betegség volt, aki elkapta ezt a betegséget, akár Izraelbe, akár Aránföldjén, vagy bárhol a világba, ez elevenen gyakorlatilag elrothat. Ráadásul úgy rothadt el elevenen, hogy ki volt közösítve a családjából, az otthonából, az emberi társadalomból, és ilyen emberek közé volt zárva tulajdonképpen, akik hasonló nyavajával killódtak. Tehát mondhatjuk, hogy testi, lelki szenvedések, és nem rövid, hanem viszonylag hosszú szenvedések során múlt ki a világból az ilyen ember. Menthetetlen volt. Most el tudjuk képzelni azt, testvéreim, hogy Naamán mit érzett, amikor közölték vele a diagnózist. Vagy nem tudjuk elképzelni. Elért az élete csúcsára, karrierje tetőzött, elért mindent, pozíciót, tekintét, hatalmat, gazdagságot, beérkezett ember, és akkor beüt a kórság, a halálos kórság. És ez a kórság kitépi abból a fényes, dicső világból, amiben eljutott, és áthelyezi őt egy sötét, nyomorúságos, szenvedésteljes, reménytelen világba. Amikor hallotta ezt a hírt, hogy leprás vagy, biztosan borzasztóan megharagudott, dühös lett, maga se tudta, hogy kire, mire, de dühös lett, biztosan érzett iszonyú csalódást, mert hát ő máshogy tervezte az egész életét, és eddig minden olyan jól sikerült, és most ez történik, mást vártam volna, mást terveztem, és keresztül lettek húzva a számításaim, az életemet totálisan megváltoztatja ez a betegség, felforgat mindent. Biztos kérdezgette a feleségétől is, magától is, hogy miért pont én, miért pont én jutottam ebbe a helyzetbe, és nem talált erre választ, nem kapott erre választ, csak a legvégén világosodott talán meg előtte, hogy miért is volt ez az egész, mikor már az Isten imádójává lett. De ott és akkor ez nem volt számára világos és egyértelmű, hogy erről van szó. Biztos kérdezgette azt, hogy hogyan is gyógyulhatnék talán mégis meg, azért mégis történtek ilyen csodák az akkori világban, és hát ha esetleg mégis meggyógyulhatnék, a pénz nem akadály, nem probléma, megfizetem. Gazdag ember volt, látjátok, dúsgazdag ember volt, nem tudom hány talentum ezüstöt visz magával, nem tudom hány ezer aranyat, ami mesés kincs tulajdonképpen. Kapta a tippeket egymás után, gondolom azoktól, akiket beavatott a titkába, mert még bejárt a munkahelyére, még dolgozott, még el tudta takargatni ezeket a sebeit. Még amikor Elizeushoz megy, akkor is úgy gondolja, hogy majd kijön Elizeus és megérinti ezeket a beteg helyeket, tehát úgy nem hatalmasodott el rajta ez a kórság. Lepleztet akar, de biztos elmondta másoknak, és azok mondták neki, hogy hát talán ide menjél, oda menjél. Volt abban az időben, az ókori világban számos ilyen gyógyhely, ahova el lehetett menni, mindenféle gyógyfüveket, gyógyvizeket, kenceficéket találtak már akkor is az orvosok. Hát biztos, hogy ő el is követett mindent annak érdekében, hogy újra egészséges legyen, de hát nem jutott semmire, senkitől nem kapta vissza az elvesztett egészségét. Én biztos vagyok abban, hogy odafordult az ő Rimmon istenéhez is. Ugye itt mondja később, hogy beszokott menni a Rimmon templomába, az arámoknak volt az egyik bálványisten, egy nagy isten, egy erős isten, egy viharisten, de hát egy nulla tulajdonképpen nem létezik. Ment ő hozzá is, hogy hát ha segít, de hát ahhoz is hiába ment, ott se talált segítséget. El tudjátok képzelni, mikor esténként lefeküdt az ágyába, és a csöndben felötlött benne az a kérdés, hogy mi lesz, ha meghalok. Érezte már a halál jeges leheletét a nyakába. Mi lesz, ha meghalok? Mi lesz velem a halál után? Föltette ezeket az egzisztenciális kérdéseket, amit ilyen helyzetben az ember föltesz magának. Nem tudom, mivel vigasztalhatta magát. De az biztos, hogy ebbe az egész helyzetbe át kellett élnie azt a fajta gyengeséget, azt az úgy mondjuk egzisztenciális gyengeséget, amit az ember nem nagyon szeret átélni, sőt nem nagyon akar átélni, pláne az az ember, aki nagy ember, aki erős ember, aki egy makkegészséges ember, aki fent van a csúcson, akinek minden úgymond sikerül, akinek a katonák ezrei mozdulnak a szavára, akiknek szolgák hada áll őrt, akitől fél az ellenség, akit megbecsülnek a környezetében, aki hatalmas ember, aki gazdag ember, erős ember. Most nem akarta ő ezt a gyengeséget átélni, de muszáj volt neki átélni. Jött a nálánál nagyobb ellenség, akit nem tudott legyőzni. Szíria ellenfeleit le tudta győzni, nem tudom, az asszírok voltak azok, vagy az izraeliek voltak azok, nem tudjuk, ki volt az ellenség, akit legyőzött. Valószínűleg az asszírokról van szó, akik már feljövőben lévő világhatalom voltak, és északról fenyegették a szíreket. És most itt áll a betegség előtt, amit nem bír legyőzni. Kétségbe esett ember. Kétségbe esett ez az ember. Úgy elgondolkoztam a bibliai fénybe rajta, testvéreim, hogy most ő azzal szembesül, amiről valószínűleg nem tudott, de ha nem tudta is átélte, hogy a bűneset utáni világba él. A bűneset utáni világba él, és itt bizony a betegség és a halál az Úr. Pontosabban az Úr, de ránk engedte a betegségeket meg a halált, mert föllázadtunk ellene. És ezek nem voltak benne az eredeti teremtésben. Nem volt betegség se, halása az eredeti teremtésben, de a bűneset után az ember életében is megjelent a betegség, és megjelent a halál. Mindenféle szenvedés ezzel együtt. Gyötrelem, kín, nyomorúság, könnyek, fájdalmak, minden. És hát ez a bűnnek a következmények, ez szállta meg őt, ez érte őt utol. Mint ahogy azóta is, testvérei, minden betegség, ami bennünket is ér, ami engem is ér, minden a bűnesetnek a következménye. Annak a hozadéka a mi számunkra. Minden testi kilódásunk, gyötrelmünk, sőt a halálunk is az életünk végén. A bűn zsoldja, a bűnösségünknek a bizonyítéka. És igazából ezeken a betegségeken, sem a halálon az embernek nincs hatalma egyszerűen. Nincs hatalma. Elodázni tudjuk valamennyire, enyhíteni a fájdalmat, de nem tudjuk megsemmisíteni ezeket, és kiirtani a világból. Egyedül Istennek van erre hatalma. A történet is azt bizonyítja, hogy Isten milyen hatalmas. Hogy gyógyítja meg ezt a halálos beteg embert? Ő meggyógyítja. Nem a Jordán vize gyógyította meg, az Úr gyógyította meg. És később megjelenik ugye az Úr Jézus Krisztus ezen a földön, aki ugyancsak gyógyított leprásokat, és más egyéb betegségeket is. És legyőzte a halált. Jézus erősebb a betegségeknél a halálnál, de az ember nem. Az ember teljesen kiszolgáltatott ennek, és ennek a bűneset óta van ez így, és ezt tapasztalta meg ez a szegény Naamán is. És beszélni kell még arról is vele kapcsolatban, testvéreim, hogy ez a Naamán nem csak testileg volt beteg. Mert ez a betegség, ez nyilván egy testi betegség, aminek van lelki oldala is. De ez az ember valójában lelkileg is beteg volt. Ő lelkileg is leprás volt, ha szabad így mondanunk. Tudnilik, egy bűnös ember volt. Egy bűnös ember volt, akit az jellemzett, hogy ő nem az élő Istent, nem Izrael Istenét, nem az Urat imádta és tisztelte, nem ő állt az életének a centrumában, hanem a Rimmon Isten. Egy bálványisten, egy nulla, egy semmi. Ő azt imádta. És ráadásul nyilvánvaló a történetből, hogy azért volt benne egy jó adag büszkeség, egy nagy beképzeltség. Mert nagyon nehezen tudta földolgozni azt, hogy ez az Elizeus ki se jön ő hozzá a házból, hanem csak kiüzen a szolgájával neki, aki kicsoda, és kicsoda ez az ember itt, ez a kis profétácska. És ráadásul neki derogált az is, hogy majd a Jordán vizébe merüljön bele, be a szutykos barna pocsolyába, itt minek menjen, amikor ott van Damaszkuszban Abana és pár-pár folyócskái, amik tiszta vízűek. Hát azokba kellene neki fürdenie. És fölgerjed a haragja, mutatja, hogy milyen ember volt azért belsőleg, egy bűnös ember, akinek egy bálványistene volt, és aki ráadásul magát is istenítette. Beképzelt ember volt. Nem csak testileg volt ő beteg, hanem úgy lelkileg is. És mondhatom azt, testvéreim, hogy még a testi betegség az is súlyos volt, az is halálos volt, de a bűn betegsége, az aztán milyen halálos. Az a kárhozatba visz, az örök pokolra juttat. A lepra az csak a sírig visz. De a bűn betegsége az beviszi az embert a pokolra, az örökké való szenvedésnek a helyére. Summa summarum, testvérek, ez a Naamán egy abszolút kiszolgáltatott helyzetbe került. Abszolút tehetetlen volt. És nem csak, hogy a sír felé ment, hanem a pokol felé ment. Egyenesen. Halál fia volt, nyugodtan mondhatjuk így. Minden szempontból. Vagy segít rajta az élő Isten, vagy nem segít, és akkor ő elvész. Örökre elvész. Ugye elgondolkoztam azon, hogy ezeket magunkra is tudjuk alkalmazni, testvéreim. Lehet, hogy kívülről ránk néz valaki, mondja, hogy hát ez egy jó szituált ember. Lehet, hogy ilyen-olyan testi bajai vannak, de hát nem halálos a betegsége. Jó, hát rendben van minden. Lehet, hogy nem az ország második embere, de nem. De becsületes ember, dolgozott, van jóléte, van autója, háza, családja, normálisan öltözik, még a templomba is eljön. Rendes ember. Nem látszik az emberen, testvérek, hogy nagy betegsége lenne belülről. A lelkébe. A bűnbetegség nem ütközik rögtön ki. De lehet, hogy valaki egészséges, mert benne van a lepra, a bűnbetegsége. Lehet, hogy kívülről egy olyan jó embernek látszik valaki, egy megbecsült, tiszteletbe álló ember. De belülről már valami rágja, és ez a bűn. Mert neki is van bálványistene. És önmagát is rendkívüli módon isteníti. Éppen megnéztem valamelyik nap a YouTube-on egy ilyen interjút Soros Györggyel. És megsajnáltam. Tehát kérdezi a riporter tőle, hogy ön vallásos ember? Mondja, nem. Hisz Istenbe? Nem. És kérdezgeti ott további erről, arról, és a férfiú egyfolytában arról beszél, hogy a pénz kell elérni az embernek az életbe. Ő egy materialista ember. A pénz így, a pénz úgy. Ő erre tette fel az életét, hogy minél több pénze legyen. És nem zavarja, hogy esetleg közben erkölcsi törvényeket szeg meg. Azt mondta, hogy nem zavar engem. Egyáltalán nem zavar. Én nem szeretem azt, hogyha a pénzszerzéssel kapcsolatban erkölcsi aggályokat támaszt valaki, mondja ő. De mégis nem zavarja, hogy számos embernek olyan sok rosszat okozott, sok szociális problémát okozott az embereknek, világszerte. Azt mondja, hogy hát ez zavar, de próbálom jóvá tenni, és azért szoktam én adakozni ilyen jótékony célokra. Amikor csinálok valami erkölcstelenséget, utána csinálok valami jót, hogy jóvá tegyem. Hisz ön Istenbe? Nem hiszek. De látszik rajta, hogy mégiscsak hisz egy Istenben, a pénzben, és a másik hisz önmagában. Ő egy bálványimádó ember, aki megpróbál valahogy magának békét szerezni. Amikor esetleg netalántán valamilyen kikutathatott oknál fogva lelkiismeret furdalása támad, utána valamiért meg akarja magát nyugtatni mégis. Jókodással. Van istene? Van. Neki van istene, egy Rimmon isten, mint ami Naámánnak is volt egy istene. Rimmon isten, csak nem az élő isten. Nem az élő isten, nem az élő Krisztus. Olyan, mint egy mai ember. Van, nincs nekem istenem, de van, hogy ne volna. Te vagy a saját magad isten, és a pénzed az isten, az anyagiak az istened. Mi is ilyenek vagyunk. Kívülről nem látszik, hogy halálos betegség rágna minket, de ez a betegség, ez elég a pokolhoz. Ez nem csak a sírba visz minket, ez a pokolra juttat minket. Aki magát imádja meg más, vagy valami dolgot imád az életbe, valami teremtett dolgot, leginkább az anyagiakat, az az ember kárhozat fia. Megfosztja Istent a neki járó tisztelettől, a neki járó imádattól, a neki való hódolattól, a neki tartozó engedelmességtől, mindent elvesz tőle, ami neki jár, egyedül neki jár. A teremtés jogán, a megváltás jogán, a világ kormányzásának a jogán, ő az, aki, és ő neki járnak ezek a dolgok, egyedül neki járnak, és mi másnak adjuk. Őt meg nullának nézzük. Ez elég a pokolhoz. És ezzel a belső indulattal születünk, testvérek, csak hogy mi erre rájöjjünk, ahhoz minket sokszor gyomorszájba kell rugni. Mint ahogy Naámánt is. Egy betegséggel. Vagy valami más tragikus dologgal. De a betegség az egy kiváló isteni eszköz. Ebből is jót tud kihozni az Isten, látjuk ebből a történetből. Úgy a mai ember testvérek valahogy úgy beletespett ebbe az önistenítő, én központú mentalitásba, meg az anyagiasságba, meg emellett még ezt néha megfűszerezi egy kis valami kis vallásoskodással is talán. De úgy el van az ember. Úgy a nagy jólétbe úgy beletespett. Úgy beletespett. Nem tudom, hogy ezt érzékelitek, vagy nem érzékelitek. Moráviának van egy regény, az a címe Az unalom. Ő beszél erről az embertípusról. Aki úgy a tömegemberről. Akinek az egész élet egy unalmas valami már. Próbál magának ilyen kis izgalmasabb dolgokat kreálni, de mindent un. A szexet unja, mindent un. Semmi nem tudja boldoggá tenni, mert ki van égve belülről. Azt az embert, aki nem foglalkozik semmi fenköl dologgal, nem olvas semmi lényeges dolgot, ponyvaregényeket olvas, amiket a boltból vesz le a piac, hogy hívják ról, a polcról. Olvassa ezeket a kiskegyed, meg mit tudom én milyen újságokat. Semmi életbevágóan fontos gondolat nem foglalkoztatja. Elkapcsolja a tévét, ha netalántán ilyenről van szó. Kikapcsolja az agyát, ha valaki körülötte ilyenről beszélnek. Semmi, az élet nagy kérdéséről nincs egy gondolata se. Vagy legfeljebb visszhangozza, amit a körülötte lévő világ mond. Azokat a felszínes, lapos dolgokat, amiket a világ mond a nagy kérdésekről, Istenről, meg haláról, meg egyebekről. Nem érdekli. Punnyad abba, amit elért. Semmi, mint egy zombi úgy éli a maga életét, nézi a tévét, megy az internet világába, ott lóg a neten. Ugyanazt a divatot követi, mint amit mások követnek, ugyanazok a szófordulatai, ugyanazok a témái, ugyanazokat szajkózza, amiket a szájába rágnak a popkoncerteken, meg a különböző filmekben. És nem veszi észre, hogy ő, aki annyira nagy embernek tartja magát, pusztán egy szürke közember, akinek a szájába rágták a manipulátorok, hogy mit kell neki hinnie, meg mondania, meg hogy kell élnie, és csak mások érdekeit szolgálja minden mozdulásával. Ebbe a zombi létbe, testvérek, az ember bele tud feledkezni. Úgy el van benne, úszkál benne valahogy. És kell valami, ami kezdi felébreszteni ebből az álomszerű állapotból. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit ez a Naamán is így belefeledkezett azért ebbe a jólétbe, és akkor egyszer csak puf, egy nagy pofon. Akkor közlik vele, hogy leprás. Ó, álljunk csak meg. És elindul ebből a bepunnyat létéből, elindul ő is az Isten felé. És nekünk is sokszor, testvérek, nincs szükségünk erre, de sajnos szükségünk van. Sokszor így kell beszéljen velünk az Isten, hogy lecsap a mennykő. Beüt a krach, ugye. Nem tudom, mi történik velünk. Hogy Isten egy kicsit megfogja a fülünket, azt megrázza bennünket, hogy ember, gondolkozzál már el. Azon, hogy én vagyok, te ki vagy, milyen ember vagy, mi vár téged a halál után. Mi lenne a te dolgod, mi lenne a te rendeltetésed ebbe az életbe? Hát kapjál már a fejedhez, és az ember, amikor kezd szenvedni, meg mindenféle nyomorúság éri, akkor talán elgondolkozik rajta, hogy ho-ho, álljunk csak meg. Miben éltem én eddig? Ki voltam én eddig? Hogy csináltam én az életemet? Akármit is értem el. Nem kéne valamit változtatni, valami lényegest változtatni, valami alapvető dologba megváltoznom? Isten felé mozdulnom, Krisztus felé mozdulnom. Na, így érkezünk meg Naamán, a fényes ember, a nagyszerű, sikeres ember, Naamán a beteg ember, az összetört ember, és akkor egyszer csak Naamán a reménykedő ember, mert egy napon egy kis reménysugár villan neki a sötétségbe. Majd erről még részletesebben fogok beszélni, de itt egy napon, egy szép napon a felesége elébe jön, és mondja neki, te, drága férjuram, tudod, hogy van itt egy kis zsidó lány a rabszolgák között. Ez nekem szolgál itten. Tudod, ismered őt? Persze. Emlékszel, hogy a te szolgáid, a katonáid egyszer elmentek portyázni ide Izrael földjére, és magukkal hozták őt is, ezt a kislányt. Eltépték a szüleitől, emlékszel rá. Kitépték a nemzetéből, lehozták ide rabszolgának. Tudod, mennyit sírdogált ez a kislány akkor. Na, aztán én magam mellé vettem, egy kicsit megesett rajta a szívem, és azóta nekem szolgál. Na, ez a kislány mondja nekem, hogy van valami próféta Samáriában, aki nagy csodákat cselekedett eddig. És aki meg tudna téged is gyógyítani. És Naamán előtt az ő nagy tehetetlen kétségbeesésében valami kis reménysugár villant most fel, hogy valaki, aki kívül esik az ő egész eddigi látókörén, az ő egész eddigi mozgás körén, vagy életterén, azon kívül esik, az a valaki tud rajta segíteni. Egyébként mit érdekelné őt ez a próféta Izrael országában, ha nem lenne beteg, halálosan beteg? Mit érdekelné, hogy van-e próféta Izraelben, vagy nincs? Eddig se érdekelt, ezután se érdekelné. De most érdekli. Mit érdekelné őt egy rabszolga lánykának a szava? Mit mond egy rabszolga lány, egy, egy ország második emberének, egy tizenvalahány éves kisleány. Gyerekbeszéd. Mit érdekelné őt, mit mond az asszony? Hát az csak egy nő, egy feleség. Mit érdekel, mit beszél ez a nő? Asszony beszéd, amit mondasz. Nem hallgatok reád. De testvérek, ez a beteg, kétségbe esett nagy ember, ez most nem okoskodik, nem nézi le a rabszolgalányt, nem veszi semmibe a feleségét, hanem elgondolkozik, és azt mondja, hogy rendben, próbáljuk meg. Elmegy a főnökhöz, a királyához, elmondja neki az infót, kér tőle egy levelet, hogy hadd menjen át a szomszéd országba, akivel állandó hadi állapotban állottak, hadd menjen át oda, hogy hadd keresse meg azt a valakit, a királya félreérti, ad neki egy levelet, amit nem lehet sehogy értelmezni, de hát mindegy, kap egy ajánlólevelet, és fölkerekedik, és elindul, és megy, mert ez az utolsó szalmaszál, amiben belekapaszkodhat. És az a reménye, hogy hát ha talán újra egészséges leszek, és újra visszakerülhetek abba a pozícióba, amiben voltam, vagy vagyok még most is, és nem kell végigjárnom ezt az egész kálváriát, ami előttem áll, és elindul egy olyan útra, amire nem is gondolt korábban, elindult egy olyan emberhez, akire nem is, akivel ugyancsak nem törődött semmit, elindul egy teljesen új dologra, egy új vállalkozásba vág, és majd látjuk, hogy hova jut, illetve látjuk, hogy hova jut. Minden esetre én azt mondom, testvérek, hogy figyeljétek meg, hogy hajolt le az Isten ehhez az emberhez, mert Isten hozta rá ezt a bajt, mert ismétlen magához akarta húzni egy baj által is. Az ő imádójával, az ő tisztelőjével, az őt szerető, benne örvendező emberé akarta tenni. Az ő dicsőségét hirdető emberé akarta tenni, és azzá is tette. De ez át kellett menni ezen a poklon. És most, amikor már nem van a pokol legmélyén, akkor Isten lehajol hozzá, és ad neki egy reménysugarat, mert nem a kisleány adta, a kisleány csak egy eszköz volt az Isten kezébe. A felesége is csak egy eszköz volt az Isten kezébe, aki által rámutatott önmagára. És elkezdte maga felé vezetni a pogányságból, a sült pogányságból ezt az embert, hogy tegye Istenfélő kegyes emberré. És így tesz, testvérek, velünk az Úr is. Amikor lehet, hogy külsőleg is nagy nehézségek közé juttat bennünket, testi nyomorúságba, elkezd velünk beszélni az Isten, mert valaki jön és valaki szól, akire addig oda se figyeltünk volna. Lehet, hogy a gyerekünk az, vagy másnak a gyereke, vagy lehet a feleségünk. Az áldott asszony szól valamit az Istenről, Krisztusról. Lehet, hogy szól valami lelkész, vagy hogy valaki a környezetünkbe elkezd Jézusról beszélni nekünk, aki által kiutat találunk, nem csak a testi bajból, sőt elsősorban nem abból, hanem a súlyosabból, a bűn nyavajájából. A kárhozat nyomorúságából, és elérhetjük az örök életet, az üdvösséget. És lehet, hogy még mellékesen testileg is meggyógyulunk, mert Istennek erre is van hatalma. Reménykedő ember. Lehet ma is reménykedni annak, aki egészen lent van? Lehet reménykedni, mert van Isten, mert van Krisztus. Van szabadulás a bűn leprájából, a lélek leprájából, és van szabadulás az ő akarata szerint a testi nyavajáktól is. Hát majd innen folytatjuk jövő vasárnap. A kisleányra szeretnék egy kicsit még visszatérni, mert ez egy külön nagyon kedves epizódja ennek a történetnek. Láttuk ma Naámánt, a beteg embert, illetve előtte a karrierje csúcsára érő embert, aztán ezt a mindenféle szempontból összetört embert, aztán láttuk, hogy a mélységbe egyszer csak egy kis reménysugárt villad neki az Úr, és ő elindul a reménysugár felé a sötétségbe. Elindul az Úr felé. Maga se tudja még, de jó irányba megy. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te vagy az, aki összetörsz, megsebzel, de aki meg is gyógyítasz. Köszönjük, hogy azért törsz össze sokszor bennünket külsőleg, azért juttasz csőd helyzetbe bennünket, mert föl akarsz emelni, és akarod, hogy a legnagyobb mélységből egyszer csak föltáruljon előttünk a te dicsőséges személyed. Meglássunk téged, aki alkottál minket, aki a megváltónk vagy. aki által megmenekülhetünk nem csak valami földi csődhelyzetből, hanem a legnagyobb csődhelyzetből, a bűnből, a kárhozatból, ebből a borzasztó nyomorúságunkból, az örökkévaló elveszettségünkből. Köszönjük néked, hogy minden áron magadhoz akarsz húzni minket, mert szeretsz, és amikor versz minket, amikor ütsz minket, akkor is a szereteted diktálja ezt, mert magadhoz akarsz húzni, mert föl akarsz rázni bennünket abból a halálos álomból, amiből belepunnyadtunk, belesüllyedtünk. Köszönjük néked azt, hogy van megoldás, hogy van reménysugár a sötétségben, hogy az alagút végén van valami fény, és te vagy az a fény, Úr Jézus Krisztus, a te hatalmas, a te szerető lényed, aki által újjá lehet minden, a szívünkben is, de a testünkben is. Köszönjük néked, hogy hatalmas Úr vagy te, akit imádhatunk, aki előtt hódolhatunk most is. Köszönjük néked, hogy a legnagyobb pogányságban, a legnagyobb lelki sötétségben is utol tudtál érni egy embert, és köszönjük, hogy minket is utol tudtál és utol tudsz érni, akárhol is lennénk, mert semmi nem tud téged megakadályozni terveid, ránk vonatkozó jó terveid kivitelezésében. Légy áldott hatalmadért, légy áldott szeretetedért, amivel utánunk nyúlsz, hogy a magadévá tegyél bennünket. Kérünk téged, áld meg szívünket, áld meg életünket, és segíts mindazokat, akik talán éppen ezekben a napokban is a mélységben vannak, testi betegségbe szenvednek, nyomorúságba vannak. Segítsd őket, hogy föl tudjanak tekinteni ottan te reád, és tudják tőled várni akár a testi gyógyulást is, de a lélek gyógyulását, az üdvösséget is. Segíts nekik, Urunk, és hiszük, hogy mellettük állsz, te, aki mindeneket a javukra tudsz fordítani. Köszönjük te néked azt, hogy imádkozhatunk a gyermekeinkért, imádkozhatunk azért, hogy munkálkodj a szívükbe, hogy hadd legyenek a tanúság tevőiddé. Imádkozhatunk a szülőkért, Urunk, hogy adj nekik fület olykor gyermekeik bizonyságtételének a meghallására is. Kérünk téged, hogy áld meg a gyermekeinket, hogy tudjanak az iskolában is róla tanúságot tenni. Kérünk téged arra, hogy légy közöttünk, áld meg gyülekezetünket, Urunk, minden köztünk folyó programot, a ma délutáni alkalomért is kérünk, hogy azt is szenteld meg jelenléteddel, hozd el előadónkat, áld meg szolgálatát köztünk, és mindazokat, akik el tudnak jönni. Kérünk, hogy töltsd be örömmel és a te igazságoddal, a te igéddel a mi szíveinket. Köszönjük néked, Urunk, hogy kitárhatjuk feléd a kezünket, a szívünket, és áldhatunk és magasztalhatunk téged most is. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen.